ad is. Mózes első könyve, 4. rész, első 10 verse. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és ezt mondta: fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel jópásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból és kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr: miért gerjedtél haragra, és miért horgasztottad le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De te uralkodj rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének, Ábelnek: menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak: hol van Ábel a testvéred? Káin azt felelte: nem tudom, talán őrizéje vagyok én az én testvéremnek? De az Úr így szólt hozzá: mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről.
Délutáni igénynek a mottoja, és nagyon szépen kapcsolódik az ima heti igékhez, a mottohoz. Az a mottoja, hogy a hittel áldozó Ábel, és az az én szívem vágya, hogy bárcsak mindannyian, akik itt vagyunk az Úr házában, hogy megtaníthatna bennünket az Úr, hogy mi is hittel tudunk áldozni, és Ábel helyett a mi nevünket hozzá csatolhatnánk, hogy a hittel áldozó. Az elmúlt közelmúltban megfigyeltem, és többek között két délutáni ige, ami ez a témához, az áldozathoz kapcsolódik, úgy bennem maradt, és megfigyeltem, hogy mikor is foglalkoztunk vele. Az egyik október első vasárnapján az volt az ige, az Ámosz próféta könyvéből volt: szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Majd rá nem sokára, advent a második vasárnapján, a Hóseás próféta könyvéből volt az ige, úgy emlékszem, akkor Kaszamiáj testvér szolgált az igéből, a hiába való áldozat volt a téma, és hogy említettem, a ma délután a hittel áldozó Ábel van. Az Ószövetségben sem volt könnyű áldozatot bemutatni. Hogy megpróbáltam utána nézni a Mózes könyvében, hogy mennyiféle áldozatot kellett bemutatni Isten népének, és pontosan nem tudtam megszámolni, de vagy 15-öt feljegyeztem magamnak, ezt nem szeretném mind elmondani, de körülbelül 15 áldozat volt a fő áldozatok közül, és ezeknek az áldozatoknak a pontos bemutatásával, pontos elvégzésével Izrael népe bemutatta az ő engedelmességét, az ő hitét Isten iránt, és szeretném majd elmondani később, hogy napjainkban sem könnyű áldozatot bemutatni az Úrnak, olyat, ami Istennek kedves, Istennek tetsző, és Isten kedvét leli ebben az áldozatban. Egy néhány áldozatot csupán, vagy négyet-ötöt szeretnék elsorolni. Az ószövetségi áldozatokból a Mózes könyvében láttunk például égő áldozat, italáldozat, ételáldozat, füstölgő áldozat. Volt egy különös áldozat, ez a felemelt áldozat, és nem utolsó sorban szeretném elmondani a nagy engesztelő áldozat. Szeretném párhuzamba mutatni, az Úr Jézusra mutatott ez a nagy engesztelő áldozat, amit a főpap évente kellett bemutasson, ha nem volt rendben az ő lelkélete, akár az élete árán, az életébe kerülhetett. Szeretnék erre rámutatni az Úr Jézusnak a nagy áldozatára, amiért egyszer és mindenkorra tökéletes, és megtisztít bennünket az Úr Jézus vére minden bűntől, ha itt el hozzájövünk. Két ige verset szeretnék a témához még olvasni, a Cselekedetek könyve 10. részéből az első két verset. Élt Cézáriában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa, egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Nagyon sok példát találunk úgy az Ószövetségben, mint az Ószövetségben sok istenfélő emberről, hogy milyen áldozatot mutattak be, találunk olyan példát, ami nem volt kedves Isten előtt, sőt, Isten haragját, haragja sújtott azokra, akik olyan áldozatot mutattak be, ami nem volt kedves Isten előtt. Itt ebben az igében is felolvastam Cornélius századosról, még tovább ír feljegyez az iga, az egész házanépével együtt kereste az Urat, sőt, volt olyan katonájának, a századosnak, aki istenfélő volt, tehát befolyása volt az ő egész házanépével. És ahogy itt néztem ezt az igét, ahogy olvastam ezt az igét is, megfigyeltem, hogy volt benne egy istenkeresés Cornélius századosnak, az ő, volt benne egy hittel lévő istenkeresés az ő életében. Lehet, hogy kezdetben úgy látjuk, hogy könnyű is lehetett ennek a századosnak, hiszen jó mód ember volt, sok ember volt a beosztása alatt, de ahogy megfigyeltem az igében, nem volt számára se könnyű áldozatot áldozni az Úrnak. Cézáreát, ha megfigyeljük, a Rotónak a székhelye volt, ugyancsak Cézária a római helyőrség állomás helye volt. A Cornélius százados Herodes Antipának alatt szolgált, és ahogy olvassuk tovább az igében, az itáliai seregnek volt egy tisztje. Egyáltalán nem volt megszokott egy ilyen embernek az életéből, hogy könyörögjön Istennek, hogy alamizsnát osszogasson a szegényeknek, ugyanis ha megfigyeljük napjainkban is, egyáltalán nem megszokott, hogy olyan emberek, akik a társadalom ranglétája magasan vannak, hogy közel legyenek Istenhez, ugyanis tudjuk a régi rendszerben is, hogy általában az ilyen magas beosztottságú emberek nem nagyon keresték az Istent, vagy félve, de itt nem látjuk azt a félelmet, hanem látunk egy őszinte istenkeresést Cornélius századosnak az életéből, ahogy áldozatot, ahogy kereste, könyörgött Istenhez. Isten kegyelmét látom az életében, ahogy Isten Péterrel kapcsolatba hozta, És az igében, ahogy nem olvastam, ugyancsak a tizedik részben látjuk azt, hogy Cornélius az egész házon épít, egybehívta, amikor eljött Péter apostol hirdetni az igét, és nagyon csodálosan látjuk, hogy egész házon épével együtt elfogadta az Úr Jézus Krisztust, mert ahogy említettem, látok belőle egy kereső hitet. Szeretném elmondani, nem tudom, hogy ki milyen lelkeállapotban van itt, hogy ki találkozott Jézusra, aki nem, de még nem találkoztam olyan emberrel, aki őszintén kereste az Úr Jézust, hogy ne találta volna meg, hogy Isten igéje buzít bennünket, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok, hogy segítségül, amíg közel van. El fog jönni az az idő, amikor Isten nem lehet fog megtalálni, amikor Istent hívjuk, de nem lesz segítségünkre. Cornélius megtalálta Istent. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik már találkoztak Jézussal, volt átélésük, volt megtérés az életükbe, azoknak is szeretném bátorítani Péter apostol levele 2. rész 5. versével, hogy is kell áldozni, milyen áldozatot kell bemutatni Istennek. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ki szeretném emelni, hogy lelki áldozatokat áldozunk Istennek. Nem tudom, ki az, akik itt lehettünk egész hét folyamán Istennek házában. Ugye az is áldozat, hogyha eljövünk rendszeresen Isten házába, és nagyon sok lelki áldozat van. Csupán egy dolgot említenék meg. Tegnap este, hogy játszottam a kisfiunkkal, és a végén úgy átöleltem. Úgy éreztem a gyermekem, hogy átölelt, és szinte úgy remegve a keze, érződött az a szeretet, és kívánom a szívemből, hogy mi is úgy tudjunk áldozni, hogy Istennek az kedves legyen, tetsző legyen, hogy Isten gyönyörködhessen a mi életünkben. Hát kívánom ezt szívemből. Amen. Most újból az énekkar fog szolgálni, és azt követőleg Szeredai Katalin testvénőt kérjük szolgálni.
Többet ér egy szikra híd, 100 aranynál, hogyha híd, ellened feltáll a testvér a világ. Így vezet a cél felé, szenvedés is jár vele. Le a türelem, az minden jót megáll. Testvér,
ó, ez így kedve, hogy majd eljön egy szépen, Turmezei Erzsébet, kegyelem éve. Új év, új titok. Mit hoz? Mi vár ránk, szegények, kicsik, erőtlenek, gyávák? A kórházból írta valaki nekem, így kezdődött új évem betegen. És mégis hittel hirdetem, hogy ez az Úrnak kedves esztendeje lesz. Boldog örömmel megyek elébe. Kedves esztendő, kegyelem éve. Azóta telnek napok és hetek, de akárhányszor ezzel ébredek, s indulok bízva új nap elébe. Kedves esztendő, kegyelem éve. Hiszed-e velem? Vallod-e velem, ha mást mutat is a sivár jelen? Ne csüggedj mégse, ne lankadj mégse, gyümölcsöt terem könnyek vetése. Atyai háznak, dombos kenyérnek nagy bőségére boldogan térnek tékozló fiak, feledve vájút, és újra cserélik rongyos ruhájuk. Hogy megöleljen, áldjon, segítsen, tárt kapujában vár ránk az Isten. Tárva a kapu, kész a kegyelem, hiszed-e velem? Vallod-e velem? Akkor hallják meg minden szegények. Hirdessük ezt a kegyelmi évet, hirdessük gondot, bút félretéve. Kedves esztendő, kegyelem éve. Amen.
Pengető zenekar dicsőíti az Urat, és azt követően Kelemen Sándor testvér szolgál.
Itt a testvérek előtt, de az az érzésem, hogy amikor azt olvasjuk a Bibliában, hogy majd megjelenünk Isten trónja előtt. Ott nem ennyien leszünk, ottan nagyon sokan leszünk, és akkor nagy csalódás érne, ne érjen egyikünket se, de nagy csalódás érne, hogyha nem lennénk a bárány trónja előtt megigazulva. Rendhagyó módon, úgy szoktuk mondani, hallottam egy testvértől, hogy rendhagyó mód, hát nem rendhagyó mód, hanem ezt kellene csináljam minden évben, az elmúlt évben, az ó évben, olyan sűrű, olyan sok volt a bizonságtevés, és lemaradtam. De most az új évet úgy szeretném kezdeni, hogy először is, akiknél én dolgoztam, hát vanunk itt a gyülekezet háromnegyed része körülbelül, dolgoztam a testvéreknél. Azt szeretném elmondani, hogy a munka szempontjából nagyon is, nagyon is bocsánatot kell kérjek. Most azoktól kérek bocsánatot, akik előtt nem jól cselekedtem. Nem jól tudtam megélni a hívő életet. És nagyon szépen kérem, hogy tessenek megbocsátani, mert akkor mind a kettőn rossz helyzetben leszünk. Én is, aki nem bocsát meg, az is. Ha nem bocsátjátok meg egymásnak a vétket, a tévedést, a bűnt, a mindenható se bocsát meg egyikünknek sem. Másodszorban azoktól szeretnék bocsánatot kérni, akik nem ismernek. Lehet, hogy vannak, akik először vannak itten, vagy nem nagyon ismernek. Esetleg én sem ismerem őket. De azért kérek bocsánatot tőlük, hogy a következő, az eljövendő időben, ha vétkeznék, ha rosszul viselkednék, bocsássanak meg. Hallottam egy testvértől már régebben, hogy nem baj az, ha úgy imádkozunk a mindenható Istenhez, hogy Uram, a következő időben add meg nékem, ami szükséges, majd, amikor te akarod. És tényleg itt van a titok, hogy az elmúlt alkalomokkor hallottuk, hogy sokszor nem kapjuk meg, amit akarunk, mert nem jól kérjük. Uram, add meg nékem, de mán is. Jó, hogyha a mindenható kezére és akaratjára bízzuk az életünket. Az 51. Zsoltárból olvasok egy néhány verset, azért, hogy megmagyarázza az életemnek a menetét. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmessége szerint, irgalmasságod sokasága szerint töröld el az én bűnémet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Az Úr meg is cselekszi, hogy megteszének bocsátani. Amen.
Újból a zenekar dicsőíti az Urat, és azt követően Balay Imre testvér szolgál. Thank you.
Testvérek, el szeretném mondani, hogy milyen gondolatok foglalkoztattak az elmúlt esztendőben, aztán erre az esztendőre vonatkozólag, milyen terveim, milyen vágyaim vannak. Ezt szeretném megosztani a testvérekkel. Az elmúlt esztendőben hát sok harcaim voltak, és volt egy imalistám, amelyet hát naponként Isten elé hoztam, és az év végén már nagyon nehéznek tűnt. És azt mondtam, Istenem, nem bírom tovább. Nagyon nehéz. Nem látok semmi változást. Nem bírom tovább. És a Jóisten azt mondta, újítsd meg. Megújítlak is. Hát úgy megörvendeztetett, és újra el szeretném kezdeni bővíteni, és nem belefáradni. A másik az, hogy az elmúlt esztendőkben is sok hír ért engem, nem csak engem, hanem mindannyiunkat, és úgy vagyunk vele, hogy amikor jó hírek érkeznek hozzánk, az jó hatással vannak mi ránk, és amikor hát nem jó hírek kerülnek hozzánk, főképpen, ha egész közeliekről van szó, akkor elcsüggedünk és letörnek bennünket. És ahogy így ezzel a gondolattal foglalkoztam, eszembe jutott a Zsoltárok könyvéből a 34. rész, és hát ahogy ezen gondolkodtam, hát mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy bennünket hát milyen hatások érjenek, milyen hírek kell legyünk körülvéve. Habár ez a világ nagyon elszabadultnak tűnik, mintha minden nap, ugye amikor hallunk egy-egy hírt, hogy nagy árvizekről, aztán különböző katasztrófákról, aztán az emberi áldozatokról, úgy elgondolkodunk, de amikor egészen közel ér, amikor velünk kapcsolatos, az már nagyon fáj. És kell tennünk. És mit teszünk ilyenkor? A Zsoltáros azt mondja a 34. részben, hogy jöjj fiam, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére. Olyan jól esett, amikor elolvastam ezt a verset, hogy hát az Úr hív magához, hogy tanítson, hogy éljek az ő félelmében.
és azt folytatja tovább a 13. versben, nem magyarázom az egész igerészt, majd olvassuk el otthon. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Hát ki az az ember? Úgy hiszem mindannyian. Mindannyian azt szeretnénk, hogy hát a jövőben jó napokat lássunk. Hogy jó napok vegyenek körül bennünket, jó híreket hallhassunk magunkról, egymásról, a gyülekezetről, családtagjainkról. Ó, milyen örömteljes az, amikor halljuk a jó hírt, hogy abban a városban megtért egy rokonunk, megtért egy ismerősünk. Amikor halljuk a jó hírt, hogy hát ott ennyien és ennyien merítkeztek be. Halljuk a jó hírt, hogy milyen áldott alkalmak voltak ott, elmondják a testvérek. Úgy felüdítnek, úgy megerősítnek. És ez a jó hír érhet bennünket, és tehetünk mi is ennek érdekében. Azt mondja tovább a 14. versben, hogy hozzá kell járulhassunk ahhoz, hogy a jó hírben legyen részünk. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkatad a család beszédtől. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keressed a békességet, és kövessed azt. Hozzájárulhatunk, testvéreim. Ugye az sem jó, nem tetszik nekünk, ha rólunk, saját magamról is rossz hír kering. Az sem tetszik, ha családtagjainkról rossz hír kering. És ennek érdekében mondja a zsoltáros, hogy kell tegyünk, és kell kerüljük ezeket a dolgokat. Hát kerülne a rosszat? Hát nagyon jó dolog az, aki nem csak kerüli a rosszat, hanem nem terjeszti. Aki meg tudja akadályozni, hogy a rossz tovább terjedjen. És milyen jó az, azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok azok, akik a békességre igyekeznek. Hát legyen ilyen jó hírünk, hogy mi a békességre igyekezők vagyunk, a békességet követjük, a békességnek a teremtői vagyunk. Ehhez eszembe jutott egy másik nagyon drága ige, és ez is nagyon megörvendeztetett, Péter apostolnak a második levele, és ez ad nekünk erőt és bátorítást arra, hogy mi a jót tudjuk cselekedni, hogy terjesszük a békességet, és a rosszat el tudjuk kerülni. Azt mondja az Péter második levele első részének a harmadik versétől olvasom. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerés által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részessévé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságokban van e világban. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hiába valókká, sem gyümölcstelenekké, ami Úrunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Hát segítsen az Úr, hogy legyen egy ilyen boldog jövőnk, egy ilyen gyümölcstermő esztendő, és hadd láshassunk sok jót még ebben az életben, és örvendezhessünk majd annak a sok jó hírnek, amivel az Úr megajándékoz bennünket, az Úr segítsen bennünket, hogy mi is a jó hírt tudjuk terjeszteni, az örömhírt, hogy még mások is üdvösségre jussanak. Amen.
Amen.
Thank you.
Szeretném az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszönteni a testvéreket, a gyülekezetet, és az a vágyam, hogy az ő szeretete kiáradjon mindannyiunkra, hogy ne csak szó legyen, hanem az a krisztusi szeretet, amellyel ő szeretett minket, az kiáradna ránk, hogy mi is úgy tudjuk szeretni egymást, és tudjuk szeretni őt. Tehát adja meg ezt az Úr mindannyiunk számára. Az énekkor szolgálatát kérjük, és azután az ige hirdetést. Testvérek az Úr Jézus Krisztusban, ma délután az emberiség történetében az első vallásos cselekedetről olvastunk. Ez volt az első áldozás, amit Bibliában olvasunk, hogy Kain és Ábel áldozatot mutatott be az Úrnak. Kain és Ábel, Ádám és Éva fia volt, mint ahogy olvastuk. Az első emberpárnak az első gyermekei, az első és a második gyermeke. És Kain áldozatot mutatott be az Úrnak, és Ábel is. Úgy olvassuk az igébe, hogy előbb Kain, lehet, hogy ő kezdeményezte ezt, és akkor Ábel is. Ugyanakkor az első gyilkosságról olvastunk, ami az emberiség történetében meg van örökítve. Egy tudósítást. Az történt ugyanis, mint ahogy az ígéből olvastuk, hogy a nagyobbik testvér megölte a kisebbik testvért azért, mert az Úr az ő áldozatára tekintett, és ezért ő haragra gerjedt, és megölte az ő testvérét. Ma délután szeretném, hogyha megvizsgálnók az Ábel hite által a helyzetet, hogy tulajdonképpen mi is az összefüggés a hit és a cselekedet között. És megvizsgálnók azt, hogy Ábelnek milyen is volt a hite először. Miből látjuk, hogy Ábelnek hite volt? Ebből a felolvasott ígéből. Én úgy gondolom, hogy abból látszik, hogy hite volt, mert Isten rátekintett az áldozatára. Ugyanez maga után vonja azt a következtetést, hogy Ábel igazolta Isten. Igazolta Isten, mert rátekintett az áldozatára. És az is következik ebből, hogy Ábelnek azért volt hite, mert Isten rátekintett az áldozatára. Abból látjuk. Nem lehet látni másból, csak abból, hogy Isten rátekintett az áldozatára. És Ábel, hogyha megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy egy alázatos ember lehetett. Mert úgy olvasjuk a Bibliába, hogy Isten az alázatosoknak kegyelmét adja. És ahhoz, hogy Isten kegyelméből rátekintsen egy embernek az áldozatára, ahhoz az embernek alázatosnak kell, hogy legyen. aki tetszik Istennek, aki betartja Istennek a törvényeit, aki betartja Isten elvárásait, arra tekint rá Isten. És azt az áldozatot tekinti kedvesnek. Sokszor magyarázzák úgy, hogy hát azért volt, hogy az Ábel áldozatára rátekintett Isten, és a Káinéra nem, mert az egyik a föld gyümölcséből hozott, a másik meg állatot áldozott. Lehet, hogy így van, én nem vitatom. De egy tény, ahogy kitűnik az ígéből, úgy látjuk, hogy Ábelnek hite volt. Mert Isten a zsidókhoz írt levél 11. részében úgy olvastuk, hogy bizonyságot tett arról az Isten, hogy Ábelnek hite volt, és hogy kedvesen fogadta az ő áldozatát. És Káinról nem olvassuk, hogy hite volt. Ő is hite, neki is lehetett valami hite Istenben, mert hogyha nem hitte volna, hogy Isten létezik, akkor nem akart volna áldozatot bemutatni. De én úgy gondolom, hogy ha megvizsgáljuk, hogy miért nem volt kedves a Káin áldozata Isten előtt, akkor azt látjuk, hogy Káin nem az Istennek akart hódolni azzal, hogy áldozik, hanem ő magát akarta felmagasztalni, felemelni, hogy na, én most már bemutatok Istennek egy áldozatot, és külön leszek, mint az öcsém. Több, mint valószínű. De a másik az, hogy ami kitűnik az ígéből, hogy a testvérét megölte, az látszik, hogy ő haragudott a testvérére. És ez a gyűlölet, ez a harag nem akkor kezdődhetett, mikor ő látta, hogy Isten az ő áldozatára nem tekintett, hanem ez már előtte foroghatott az ő szívében. És Isten nem tekinthetett a Káin áldozatára azért, mert gyűlölet volt a szívébe. És a gyilkosság, az, hogy megölte a testvérét, az csak a bűnnek a következménye volt. Az első bűn az lehetett, hogy féltékeny volt a testvérére. Félt, hogy az ő öccse nagyobb teljesítményt ér el, mint ő. Féltékeny lehetett, lehet, hogy volt benne egy kis harag is, és ez oda vezetett, hogy gyűlölet született meg a szívébe a testvére iránt. És mikor látta, hogy Isten nem őtet igazolta az ő áldozatával, akkor nagy haragra gerjedt, és kivitte a testvérét a mezőre, kihívta, és megölte. Azt is mondhatjuk, hogy Káin nem lelki ember, hanem a bűn következményeképpen testi ember volt. Tudjuk azt, hogy az első emberpár Ábel és Éva ugye bűnbe estek, elszakadtak Istentől, és Isten nem tűrte meg őket a szín előtt. El kellett bújdossanak Isten szín elől. És ez a két fiú Istennek a büntetését hordta, amiért a szülei olyan vétkesek voltak. És úgy látjuk, hogy Ábel az ő alázatossága által felszabadult, és Káin az ő bűne miatt elveszett, mert nem volt kedves Isten előtt. A Galatákhoz írt levél 5. rész 19. versében azt olvassuk, hogy a test cselekedetei azonban nyilvánvalók. Ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irisség, gyilkosság, részekeskedés, tobzódás és ezekhez hasonló. Ezekről előre megmondtam nektek, mondja Pál, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekesznek, nem öröklik Isten országát. És akik ilyeneket cselekednek, nem lehetnek kedves Isten előtt. Nem hozhatnak kedves áldozatot. Hiába mondják, hogy van hitük, mert volt hite Káinnak is. De az áldozata nem volt kedves Isten előtt. Azért, mert a test cselekedetei lefoglalták, leuralták az életét. És látjuk, hogy az első, ami említve van itten, ellenségeskedés, aztán viszálykodás, aztán féltékenység, aztán jön a harag, jön az önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, és ezután már következik a gyilkosság. Testvérek, nagyon komoly ígék ezek, amit Isten ma délután elénkbe akar tárni. És most én úgy érzem, hogy kell vizsgáljam magam. És mindannyian vizsgáljuk meg magunkat, hogy milyen áldozatot hozunk mi az Úrnak. Mert ugye mi is, mikor eljövünk az imaházba, jövünk áldozni. Hogyha nem is anyagiakkal, hogyha nem is nem tudom én milyen füstölgőszerekkel, de azért jövünk ide, hogy hálát adjunk Istennek, hogy szívünk áldozatával áldozunk neki. Milyen az én áldozatom? Engem nagyon megfedett az íge, amíg készültem erre a szolgálatra. És úgy láttam, hogy nagyon hiányos az életem az Istennek tetsző áldozatra nézve. Mert nagyon sokszor előfordul az életünkbe az, hogy a test cselekedetei inkább kitűnnek a mindennapi életünk gyakorlásában, mint a lélek gyümölcse. Mert pontosan a lélek gyümölcse az ellentéte a test cselekedeteinek. És hogyha megvizsgáljuk magunkat, azt láthatjuk, hogy igenis van, mikor a testnek a cselekedetei uralják az életünket inkább, mint a lélek gyümölcse. És olyan rossz lenne nekünk, hogyha az Ószövetségbe élnünk. Olyan rossz lenne nekünk, hogyha annyit tudnunk Istenről, mint amennyit tudott Káin és Ábel. Olyan rossz lenne nekünk, hogyha annyit tudnunk Istenről, csak amit tudott Izrael népe egészen az utolsó prófétákig. Nagyon kevés kivétellel Isten népe közül az Ószövetségben csak annyit tudtak Istenről, hogy ha nem cselekszik Isten törvényét, akkor halál az részük. És mégse tudtak megállni, mégse tudták betartani, mégse tudták Isten tetszése szerint tenni az életüket. Mert a bűn, az öröklött bűn ott volt és ott van az emberiség életébe. És a zsoltáros az már kifejti az ő zsoltárába, az 51. zsoltárba, és nagyon szépen kijelenti a Szentlélek általa, hogy milyen is Isten előtt a kedves áldozat. A 19. versben, az 51. zsoltárban így olvassuk. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, ó Isten. Mit jelent, hogy töredelmes szív? Mert ez a kedves áldozat. És ez mai nap is igaz. És hiszünk a Biblia egységébe, a Bibliába, hogy minden szava igaz. Hisszük. És akkor vizsgáljuk meg, hogy mi ez, hogy a töredelmes szív a kedves áldozat. Mikor bejövök az imaházba az ajtón, töredelmes-e az én szívem? A töredelmes szív azt jelenti, hogy össze van törve, hogy meg van alázkodva. A töredelmes szív azt jelenti, hogy nem gőgös, nem büszke, nem keresi a maga dicsőségét, hanem jövök Isten elé úgy, mint akinek nincsen semmi érdeme. Jövök Isten elé úgy, mint aki elismeri, hogy Isten nélkül semmi vagyok, hogy Istennek a nagy kegyelme, hogy még nincs végem. Az Isten kegyelme az, hogy beléphetem az imaház ajtaját. És hogyha ilyen töredelmes a szívem, akkor az én mellettem ülő testvéremet, meg előttem és mögöttem ülő testvéremet úgy látom, hogy ezek mind Isten angyalai. én egy gyenge, erőtelen, bűnös vagyok, Isten kegyelme nélkül. Ez a töredelmes szív. És hogyha ilyen szívvel jövök áldozni Istennek, odaadom a szívemet, akkor ez kedves áldozat Isten előtt. És úgy szeretné, ami mennyei édesatyánk, hogy ilyen szívünk legyen, hogy így jöjjünk, hogy ne legyünk büszkék, ne legyünk gőgösek, ne legyünk önteltek, ne legyünk olyanok, akik a saját erejükbe bíznak. Egyszer azt mondta nekem az egyik testvér, hogy neki nagyon erős a hite. De ő az Úrtól nem kér mást az ő imájába, csak azt, hogy egészséget adjon neki, ő a többit megszerzi magának. És akkor úgy megrémültem, hogy milyen hite lehet annak az embernek, aki úgy gondolja, hogy ő meg tud szerezni mindent magának, ha egészsége van. Testvérek, sokszor van olyan, hogy úgy gondoljuk, hogy hitünk van, de magunkban jobban hiszünk, mint a mindenható Istenbe. Nem vettük észre sokszor magunkba ezt. Mikor magunk erejére támaszkodunk, mikor a magunk okosságára támaszkodunk, mikor úgy gondoljuk, hogy csak nekem van igazam, mert én tudom a legjobban, bár senki, olyankor a magamba vetett hit sokkal erősebb, mint Istenbe vetett hit. A bűn megölte Káinnak a hitét. És az ő hitetlenségébe gyilkosságra, testvérgyilkosságra vetemedett. Hallottam a rádióba egy riportot, a televízióba egy riportot az egyik függőségből szabaduló emberrel, és azt mondta a riporternek, hogy az alkoholizmus először az Istenbe vetett hitemet ölte meg. Imádkozó ember voltam, és az alkoholizmus megölte az Istenbe vetett hitemet. És utána elveszítettem a hitemet magamba, családomba, és az utcára kerültem. A hajléktalanok közé. És onnan emelt fel Isten újból, és megszabadított az alkoholizmustól. Testvérek, minden bűn, ami van az életünkben, legyen az függőség, valaminek a függősége, legyen az akármilyen szenvedély, vagy legyen az akármilyen formája a haragnak, a gyűlöletnek, megöli a hitünket. És hiába mondom, hogy van hitem, ha nincs ima életem, mert azt mondta ez az ember, hogy nem tudott imádkozni. Józanon se nem tudott imádkozni, mert megölte a bűn a hitet benne. Nem-e vagyunk úgy sokszor, hogy érezzük, hogy gyengül az ima életünk? Nem-e vagyunk sokszor úgy, hogy úgy érezzük, hogy ki vagyunk száradva, és olyan nehéz imádkozni? Nem-e látszik-e sokszor imaóráinkon, hogy vontatottak az imáink, és nem lehet hallani, és nem lehet amment mondani rá? Testvérek, tartsunk önvizsgálatot. Mert a bűn megöli a hitünket. És ha nincs hitünk, akkor gyenge az imánk. Akkor az imánk nem tud felszállni Isten felé. Ha el is mormolunk, el is mondunk valami szöveget, az itt marad. Ma is így van az, hogy aki gyűlöli az ő testvérét, az embergyilkos. És azt mondja János apostol az első levele 33. rész 15. versében, hogy az pedig tudjátok meg, hogy nem örökli Isten országát. Nincs örök élet az embergyilkosnak, aki gyűlöli a testvérét. Egy új évnek a kezdetén vagyunk, testvérek. Az Isten egy új perspektívát mutatott nekünk erre az évre. Lehet, hogy végig visszük, lehet, hogy néhány napot vagy hónapot viszünk végig ebből, de egy új perspektíva, egy új kihívás, egy új kegyelem Istentől. hogy állok az áldozatommal. Vizsgáljam meg az életemet. Hogy kedvese az én áldozatom Isten előtt. Kedvese a te áldozatod Isten előtt. Ne uralkodjék a bűn a ti halandó testeteken, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak, mondja a Róma 6.12-be. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mind akik a halálból az életre keltetek. Adjátok oda magatokat Istennek. Adjam oda magamat Istennek. Újból tegyem Isten oltárára az életemet, testvérek. És akkor nincs az, hogy ki a nagyobb. És akkor nincs az, hogy ki van magasabban vagy alacsonyabban a ranglétrán. Mert Isten előtt elveszett bűnösök vagyunk. Isten kegyelme nélkül nincs jogunk még az élethez se. Az, hogy levegőnk van, az, hogy vízünk van, hogy élelmünk van, hogy egészségesen tudunk járni, és van épp elménk, amivel tudunk gondolkozni, Isten kegyelmi ajándéka. Semmi se a mi jóságunk, semmi se a mi kiváltságunk, hanem Isten ajándéka. És hogyha így jövök, hogyha ebbe a tudatba jövök, és oda teszem életemet újból, vagy most először Isten oltárára, és azt mondom, Istenem, itt van az én összetört szívem, nem tudok vele mit kezdeni. Nincs semmi jó bennem. Nem tudom betartani a törvényt és a parancsolatokat, mint ahogy hallottuk a délelőtt. De itt a szívem. Fogadd el. Oltárodra teszem. Kezdj újat vele. Adj erőt a mindennapi élet küzdelmeibe. Ó, testvérek, hogyha így tudnunk tenni, olyan boldog évünk lenne a 2011-es év. Olyan sokan megismerhetnék az Úr Jézus Krisztust rajtunk keresztül. Olyan nagy győzelme lenne az evangéliumnak gyermekeink és fiataljaink között. Vizsgáljuk meg a hitünket. Egész héten azért imádkoztunk, hogy Isten formálja és erősítse a mi hitünket. Vizsgáljuk meg, hogy milyen a hitünk. Van-e olyan alázatos, győzelmes hitünk, mint ami volt Ábelnek? Isten igazolta őt. És a hithősök sorában az elsőnek van emlegetve a zsidókhoz írt levélbe. Korintusiakhoz írt levél 6. rész 2. versében azt olvassuk. A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ime most van a kegyelem ideje, ime most van az üdvösség napja. Testvérek, ma van az üdvösség napja. Nem tudjuk holnap mi lesz. Isten ígérete szerint még van az üdvösség napja. A kegyelem idő még tart, de nekem, nekünk személyesen lebontva egy-egy személyre ma van az üdvösség napja. Ki tudja, hogy holnap mi lesz? Van hitünk és reménységünk arról, hogy Isten megőriz és megtart és megsegít bennünket. És ezzel a bizodalommal indulunk, és ebben a bizodalomban élünk, és ennek a bizodalomnak örülünk, hogy Isten kegyelme megőriz bennünket az Úr Jézus Krisztus áldozata által. De a kegyelem idő ma van. Hogyha meghallom Isten szavát, hogyha meg tudom alázni a szívemet, hogyha oda tudom tenni Isten oltárára, meg lehet szabadulni a bűntől. Az ilyen kicsi bűnöktől is, mint irigység, mint rágalmazás, mint féltékenység, mint harag. Ugye hallottam valakiről, hogy 30-valahány évig jártak egy közösségbe, és úgy haragudtak egymásra, nem beszéltek egymással. Nem itt Szatmáron, valahol egy másik közösségbe. Testvérek, az ilyen bűntől meg lehet szabadulni. A mások lenézéséből, a mások megalázásából. Minden ilyen bűntől meg lehet szabadulni. Jézus Krisztus vérének szabadító ereje által. Az ilyen kicsi bűnök, amit úgy mondunk, hát ez kicsi bűnök. De nagy bűnöktől is. Gyilkosságtól, paráznaságtól, részegeskedéstől, tolvajlástól, mindentől megszabadít a Jézus Krisztus vére. Hogyha jövök hozzá, és leteszem az én bűneimet. Legyen ma az üdvösség napja számunkra, testvérek. Tegyük le életünket újból Jézus Krisztus keresztje tövéhez. És hogyha így lesz, hogyha ezt tudjuk tenni, akkor boldog lesz a 2011-es évünk. Akár itt leszünk, akár hazahív az Úr, mert aki itt él, az boldogan él. Akit az Úr hazavisz, az még boldogabban élhet majd. Legyen ez így a mi életünkben. Amen.